Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntünk minden testvérünket világhálón közvetített Isten tiszteletünkön. Ha Isten éltet, az elkövetkezendő héten, korábban megszokott rendszerint kedden, csütörtökön és szombaton fogok jelentkezni a világhálón keresztül ige magyarázattal, ige szolgálatokkal. Szomorú szívvel jelentem, hogy az elmúlt héten, 8-án csütörtökön Ravatal mellett álltunk, 3:42 órai kezdettel a Rákoskeresztúri új köztemetőben Kostelecki János 88 esztendőt élt testvérünktől búcsúztunk a boldog feltámadás reménységében. Isten adjon vigasztalódást az ő itt maradt szeretteinek, hozzá tartozóinak. Szeretettel megköszönjük a testvérek minden némű adományát, melyel gyülekezetünket, gyülekezeti életünket támogatták, és egyben kérjük is továbbra is ezeket az adományokat, akár banki átutalással, akár összegyűjtve, személyesen a lelkészi hivatalba elhozva, vagy a persejbe elhelyezve elhozhatjuk és átadhatjuk adományunkat. Továbbra is emlékeztetjük még a testvéreket, levont személyi jövedelem adónk 1+1%-áról rendelkezhetünk. Rendelkezzünk a Református Egyház, valamint gyülekezetünket támogató alapítvány, a Békásmegyeri Lakótelep templomépítése alapítvány javára. Végül szeretettel buzdítom elsősorban azokat, akik ismernek engem, akik ide tartoznak, gyülekezetünk tagjai, hogy oltakozzunk, regisztráljuk magunkat az oltásra, és amikor értesítenek bennünket orvosaink, akkor fogadjuk el tőlük a felajánlott oltóanyagot. A vírusjárvány ellen emberileg, testileg, fizikailag nem tudunk máshogyan védekezni, és ebből nem is látunk más kiutat, egyelőre csak azt, hogyha beoltatjuk magunkat. Arra is emlékeztetem szeretettel a testvéreket, hogy a vírusjárvány kezelése orvos szakmai feladat. Ehhez nem ért mindenki, ehhez elsősorban az orvosok értenek. Ezért azokra az orvosokra hallgassunk, és most hadd szabadjon egy kicsit hazabeszélnem, azokra a világ első és világban ismert magyar orvos szakértőkre, akik egész életükben az orvoslással foglalkoznak, esküjükből adódóan segíteni akarás vezérli őket, és a hivatásukból, tudásukból fakadóan értenek is hozzá. Ne válogassunk az alapján, mert hozzá nem értők, erre buzdítanak bennünket. Ha szabad ennyi személyeset mondanom, ha ez bárkit is bátorít, akkor hadd mondjam nagyon röviden, és ez itt nem a reklám helye, hogy én is megkaptam az értesítést, hogy mehetek oltásra, és elfogadtam a rettegetnek kikiáltott oltást, akit mindenki visszautasít. Ne tegyük ezt meg, hívő emberek különösen se tegyük meg, hanem fogadjuk el, és bízunk abba, hogy Isten rendelte azokat, akik fejlesztettek, Isten rendeli azokat, akik beadják, Isten rendeli el a mi életünknek minden egyes percét úgy, ahogy az megtörténik és van. Erre buzdítom és bátorítom a testvéreket, mert abból a helyzetből, amit a vírus előidézett a mi életünkbe, a depresszióból, a magányból, a közösség nélküliségből nem vezet ki más út, csak hogyha elérünk egy olyan átoltottságot, amikor vissza lehet nyitni például a templomot is, és lehet folytatni a mi közösségi életünket, mint ahogy az a vírus járvány előtt történt. Tegyük meg azt, bátorsággal, bizalommal és Istenben való hittel, engedve a szakemberek útmutatásainak, nem kételkedve bennük, amit ezért mi megtehetünk. Legyen és maradjon az Úr Jézus Krisztus mindannyiunknak, és a mi egész közösségünknek, gyülekezetünknek, de egyházunknak és az ő népének továbbra is őriző pásztora. Kedves testvéreim, az 5. Zsoltárt fogjuk most énekelni. Az 5. Zsoltárunkból 4 verset. Az első vers így kezdődik: Úristen, az én imádságom.
Isten az én imádságom, kérlek, vegyed föléidbe, és hallgass meg kérésembe, én Istenem és én királyom, értsd meg mondásom. Megesedezésem, és halld meg kiáltásomat, míg őn hívlak királyomat, meghallgatod én könyörgésem, bizonnyal reggel meghallgatsz engemet, óram még virratta előtt, idején a nap, hogy feljött, előtt beszámlálom ügyemet, várván kegyem. Egyedül te vagy, ó Isten, kinek a gonoszság nem kell, és aki gonosz bűnben él, nem mehet hozzád semmiképpen, még
kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 15. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvassuk. Ezek a kérdések az apostoli hitvallás magyarázatát adják, azon belül is azoknak a tételeknek a magyarázatát, amit a Fiú Istenről, azaz Jézus Krisztusról vallunk. Mit értesz az alatt, hogy szenvede? Azt, hogy ő földi életének egész ideje alatt, különösen pedig annak végén, Istennek az egész emberi nemzetség bűne ellen való haragját testében, lelkében elhordozta, és pedig a végre, hogy e szenvedésével, mint egyetlen egy engesztelő áldozattal, a mi testünket és lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, és számunkra Istennek kegyelmét, az igazságot és az örök életet megszerezze. Miért szenvedett Jézus a Poncius Pilátus bírósága alatt? Azért, hogy a polgári bíró által ártatlanul ítéltessék el, és így módon szabadítson meg minket Istennek szigorú ítéletétől, amely reánk szállana. Nagyobb dolog-e az, hogy Jézus keresztre feszítetett, mintha más némű halállal halt volna meg? Nagyobb, mert ebből vagyok bizonyos afelől, hogy ő azt az átkot, amelynek súlya rajtam volt, magára vette. A kereszt halált ugyanis Isten megátkozta. Hajtsuk meg, testvérek, fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, megszólítunk téged, és szeretnénk ezt úgy tenni, ahogyan arra az 5. Zsoltár is emlékeztet bennünket. Szeretnénk bűnbánattal tenni, hiszen aki bűneiben él, az nem jöhet te hozzád, nem találhat te hozzád. Szeretnénk ezért bűneinket megvallani előtted, és nem csak szeretnénk, hanem meg is valljuk előtted, ami hitetlenségünket, veled szemben való bizalmatlanságunkat, embertársaink felé való szeretetlenségünket, lázadásunkat, hazugságainkat, irítségeinket, indulatainkat, azt, hogy semmibe veszünk téged, és semmibe vesszük egymást. Soha nem érnénk végére bűneink felsorolásával, de tudjuk, hogy te Jézus Krisztusra tekintve adsz nekünk kegyelmet, és engedsz bennünket közelebb magadhoz. És miközben egyre inkább és egyre közelebbről látjuk őt, egyre jobban lepleződnek le bűneink, melynek számuk és végük nincsen. Mégis köszönjük, hogy Jézus Krisztusért magad elé engedsz bennünket. Ezért bűneinket bánva, őrá nézve jövünk most is a te színed elé. És fohászkodunk a te kegyelmedért és irgalmadért, amellyel meg tudsz bennünket gyógyítani minden betegségünkben. Köszönjük, hogy hatalmad van testi és lelki betegségeink fölött, és kész vagy megmutatni nekünk a te szabadításodat. Jövünk te hozzád, hogy vigasztald meg gyászolóinkat, és vigasztald meg, és erősíts meg mindazokat, akik testi gyengeségektől szenvednek közülünk. Adjad, hogy mind lelki, mind testi veszteségeinkben, tehetetlenségünkben tőled kérjünk és várjunk segítséget, nem úgy, mint utolsótól, hanem úgy, mint elsőtől. Nem úgy, mint lehetségestől, hanem úgy, mint egyetlentől. Így kiáltunk most te hozzád, és kérjük, mi tudatlanok, akik nem ismerjük önmagunkat, nem ismerjük Jézust, nem ismerjük a napjainkat, nem ismerjünk téged, így kiáltunk hozzád, légy a mi tanítónk, vezess bennünket az igazság ösvényein, amelyet megnyitottál számunkra a kijelentés által, a fiú által, az ige által, és amelyre szent lelked által el tudod vezérelni mindazokat, akik engednek te neked. Így nyitjuk meg előtted szívünket, most is vezessél bennünket a te igazságodban. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk a mai úrnapon János evangéliumából. János evangéliumának 21. fejezetét fogom most felolvasni, hosszabb szakasz ez, kövessük figyelemmel. János evangéliumának 21. fejezetében, az első verssel kezdődően ezeket találjuk megírva. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon, Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátanael a galileai Kánából, és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Ők így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az! Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parasat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk. Hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal. És bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik. Jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te, tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem. Ezért azt mondta neki, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és odamentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és odavisz, ahová nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsoránán ráhajtotta a keblére a fejét, és megkérdezte. Uram, ki az, aki elárul téged? Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól. Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá. Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Elterjedt tehát az atyafiak között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt: ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és megírta ezeket, és tudjuk, hogy igaz az ő bizonyság tétele. De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnák egytől egyig, úgy vélem, maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket. Kedves testvéreim, evangéliuma utolsó fejezetében János a feltámadás utáni eseményekbe vezet el bennünket. Igen, szűkszavúak ezek a tájékoztatások, de szűkszavúságuk mellett, és amellett, hogy nem ölelnek föl nagyon sok mindent és sok történést részletesen, mégis nagyon lényegre törőek. Tulajdonképpen Jézus megjelenéseinek, feltámadás utáni megjelenéseinek a lényegét tárják föl ezek a rövid történetek és utalások nekünk. Jézus megjelenik, megmutatja magát, megszólal, csodákat tesz, ezáltal más, mélyebb látásra vezeti maga és Isten személye felül az ő korábban kiválasztott tanítványait. Azt gondolom, hogy az emberek többsége úgy gondolja körülöttünk, hogy felnőtt korra felvett értelmi, lelki alapállásainkat az életünk folyamán már csak megtartani kell. Gyakran beszél erről a felfogásunkról az, hogy ilyeneket mondunk, hogy én ilyen vagyok. Sokszor, amikor megpróbálnak bennünket valakik másfelé terelni, másról meggyőzni, akkor azt válaszoljuk: én ilyen vagyok, én így gondolom. Nagyon sokan tehát azt gondolják, kell egy alapállás, de ebben az alapállásban, amit általában elérünk az életünk első negyedében, azt utána csak tartani kell. A keresztény hitre jutottak is sokszor esnek ebbe a tévhitbe. Abba tudnélik, hogy amilyennek megismertem az Urat, Istent, Jézus Krisztus, Szent Lelket, olyannak kell látnom. Istenről úgy is azt tanítja a Szentírás, hogy ő mindig az marad, aki volt. Sokan így érvelnek. Így aztán sokan egy életre benne ragadnak valami gyermeki látásban, valami fajta kezdeti Isten élményben, valami fajta kezdetleges gondolkozásban, amelyben Isten valójában nem az, aki ő, hanem csak annyi, amennyinek őt az első impulzus által a hívő megragadta. Amikor a tanítványok és Jézus Krisztus kapcsolatát vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy az elhívásuktól kezdve többször is csodálkoztak. Mégpedig azon csodálkoztak, hogy Jézus Krisztus mennyivel több annál, mint amit eddig ők tudtak, hittek róla. Egyre többet hallottak Jézus tanításaiból, egyre több csodájának lettek a tanúi, és ez újra meg újra azt jelentette az életükbe, hogy csodálkoztak. Egyre inkább látták azt, hogy Jézus nem pusztán annyi, amennyinek őt kezdetben megismerték. Jézus mégsem annyi, mint amit mi kezdetben róla feltételeztünk. Jézus halála előtt, nagy hét kezdetén, virágvasárnap, a tanítványok kaptak egy újabb hatalmas impulzust Jézusról. Jézust úgy látták viselkedni, szólni, cselekedni, ahogy eddig még sohasem. De nagypéntek délután, vagy már hajnalban minden addigi szépen egymásra épülő ismeret darabokra tört. Mondhatnám így is, hogy az addig szépen épülő Jézus képük egyszerre csak szétesett, darabjaira esett. Valójában azt látjuk a tanítványokról, hogy nem tudnak mit kezdeni azokkal az eseményekkel, amik nagy csütörtökön éjszakától történnek Jézus Krisztussal. Totális zavar áll be a szívükben, és totális zavar áll be a gondolkozásukban. Ennek a következménye az, hogy nagyon zavarosan cselekesznek ebben az időszakban. Beszéltem arról az elmúlt úrnapon, hogyha volt is ezekben a tanítványokban Jézus feltámadásával kapcsolatban a reménységnek valamiféle csírája, az csak szunnyad, és majd csak húsvét reggelén a hírek hallatán kezd lassan szárba szökkenni. Nem mondhatjuk és nem állíthatjuk róluk azt, hogy teljesen hidegen hagyta volna őket az, hogy Jézus háromszor is beszélt nekik arról, hogy el fogják fogni, el fogják ítélni, keresztre fogják feszíteni, és majd fel fog támadni. A reménységnek valamiféle csírája ott volt az ő szívükbe, de szunnyadozott. Majd csak húsvét reggelén, amikor meghozták az asszonyok a hírt, amikor a sírhoz szaladva látták, hogy üres a sír, és aztán amikor a feltámadott Jézus megjelent közöttük, akkor kezdett ez a reménység szárba szökkenni. A feltámadás előtti három nap az életükben az összeomlás ideje volt. Összeomlott a Jézus kép, aztán emiatt összeomlott az önképük is, és ennek következtében összeomlott az ő jövőképük is. Amikor a feltámadott Jézus megjelenik előttük és beszél hozzájuk, megmutatja nekik a sebeit, csodát tesz, amikor velük eszik, akkor Jézus nem tesz mást, mint hogy meggyőzi a tanítványait. Nem csak arról győzi meg őket, hogy ő él, hogy ő itt van közöttük, hanem ezzel együtt arról is, hogy egyáltalán nem kell elvetniük azt, amit korábban megértettek vele kapcsolatosan, amit korábban gondoltak róla. Sőt, mindazt meg kell erősíteniük azzal a pecséttel, hogy itt egy újabb csoda, a legnagyobb csoda, Jézus még a halált is legyőzte. Magyarán, amikor Jézus Krisztus megjelenik többszörösen is a tanítványi sereg előtt, akkor mélyíti az ő ismeretüket, látásukat Istenről, önmagáról és önmagukról. Nincs itt semmiféle otthagyás, emlékezzetek csak rám úgy, ahogy emlékeztetek, ahogy épült bennetek a kép az én keresztre feszítésem előtt. Hanem itt arról van szó, hogy Jézus megerősíti, és egy egészen új darabbal, mondhatjuk azt szinte teljessé teszi azt a képet, amit a tanítványoknak Jézus Krisztussal kapcsolatosan ismerniük, tudniuk és majd hirdetniük kell. Mélyíti őket Isten, viszi őket előbbre Jézus Krisztus. Az elmúlt ünnepek alatt az egyik magyar TV csatorna egy holland-magyar összefogással készült modern zenés passiójátékot közvetített élő adásban innen Budapestről. Nem láttam ugyanaz előadás elejét, az egészét, de az előadás végén elhangzik egy összefoglaló narráció, ami teljesen egyértelművé tette számomra, hogy ennek a passiójátéknak a kitalálói, írója vagy írói úgy akartak Jézusról valamit elmondani a széles közönségnek, hogy sajnos fogalmuk sincs arról, kicsoda Jézus. Úgy akartak Jézusról beszélni, hogy nincs Jézus képük. Elhangzik ebben az összefoglaló narrációban ugyanis, hogy amikor Jézus a földön járt, akkor az ő tanításának a fókusza az volt, hogy szeressük embertársainkat. Ennek ellenére, hogy ő ezt tanította, gonosz, aljas módon megölték őt. Győzött a gonoszság, vagy győzni látszott a gonoszság, de a narráció arra vezeti a hallgatókat és nézőket, hogy mégis szeressük egymást, mert ahol ez a jézusi eszme, ez a jézusi tanítás megvalósul, Jézus ott él. Kedves testvérek, az író legelőször is meghamisítja Jézus tanításának a fókuszát, a lényegét, mert bármennyire is nem szimpatikus nekünk, Jézus tanításának a lényege és a fókusza nem ez volt, hogy szeressük embertársainkat. És miután ezt a hamisítást elköveti az író, meghamisítja a feltámadás tényét is. Egyáltalán nem azt állítja, hogy Jézus testileg feltámadt, hanem azt mondja, hogy ahol szeretik egymást az emberek, ott Jézus él, hiszen Jézus ezt tanította, hogy nekünk ezt kell tenni. Azaz az író azt mondja el nekünk, hogy Jézus ma egy eszme, egy viselkedés forma. Amikor hallottam ezt az összefoglaló és a közönséget elbocsátó prédikációt idézőjelben, akkor azonnal megértettem azt, hogy ennek az írója nem hisz Jézus Krisztusban. Úgy akart Jézus Krisztusról beszélni, úgy írta meg a darabot, úgy lobbizták össze a pénzt, úgy hozták létre ezt az előadást, hogy nem hisznek benne. Miért? Azért, mert Jézusról nincs képük. Nincs képük. Amiket itt felsoroltak, azok nem Jézus képe. Kedves testvéreim, jaj azoknak, akik ilyen prédikációkra hallgatnak. azok a vakvezetőkhöz hasonlóan velük együtt fognak végül verembe esni. Ha az igére figyelünk, akkor azt látjuk, hogy a feltámadott és élő Jézus éppen azért jelent meg, épp azért volt ilyen, hogy senki ne mondjon és ne gondoljon ilyeneket, amit ez a színdarab hirdet róla. Akik pedig látták, akik találkoztak ezzel a feltámadott Jézussal, testvérek, akik szemtanúk voltak, soha nem is mondtak ilyet. És ma sem mondunk ilyet. Mi azoknak a szemével látunk, akik hiszünk, akik látták őt. Mi azoknak a fülével hallunk, akik hiszünk, akik hallották őt. Ez azt jelenti, hogy egyek vagyunk az ő szemtanúival, és igazat adunk Jézus Krisztusnak. Mi az igazságot hirdetjük Jézusról, azt hirdetjük, hogy ő legyőzte a halált, és ő él. És akik így hallgatunk Jézus Krisztusra, így hallgatunk a tanúkra, akik így olvassuk a kijelentést, a Szentírást, azt kell, hogy mondjam, egyre meggyőzöttebbek vagyunk. Egyre tisztul és mélyül a mi szívünkben, és ezáltal a mi értelmünkben mindaz, amit Istenről, Jézusról és általa önmagunkról tudunk. Mi nem rekedünk meg abban a kezdeti fázisban, ahogyan először tekintettünk Jézusra, hanem a mi Jézus képünk együtt a tanítványokéval egyre jobban teljesedik. Egyre jobban látjuk a kétségtelen igazságot. Ez nem azt jelenti, hogy elkezdünk Jézusról képtelenségeket állítani, amilyen ő nem volt, és nem is akart lenni, hanem azt jelenti, hogy látjuk ő róla, és ő benne az igazságot. Nagyon fontos azonban, hogy lássuk, hogy a feltámadott Jézus kiket győz meg. Kik azok, akiknek a feltámadott Jézusba vetett bizalmuk egyre inkább meggyőződés? Azokat győzi meg Jézus, akik elindultak vele egykor, akik engedtek neki. Akik engedtek neki ott a Tibériás tengernél, amikor azt mondta nekik 3 esztendővel azelőtt, hogy kövessetek engem. Azokat győzi meg Jézus Krisztus, akik ott adták a vámszedő asztalt, amikor Jézus ezt mondta nekik, kövess engem. Azokat győzi meg Jézus, akik engedtek az első megszólításnak. Tisztuló Jézus és Isten képe, testvérek, csak azoknak van, akik elkezdenek engedelmeskedni Jézus Krisztusnak, és elkezdik őt követni. Hadd mondjam el a testvéreknek, anélkül, hogy ezzel bárkit meg szeretnék bántani, hogy Jézust és Istent nem ismerjük egyformán. A demokráciában lehet, hogy mindenkinek azonos értékű a szava meg a szavazata. De Jézus Krisztust nem ismerjük egyformán. Nem ismerheti őt úgy egy hitetlen, mint azok, akik engedtek és engednek neki. és nem ismerheti Jézust ugyanúgy egy ünnepi vallásos ember, mint az, aki reggel, este, meg egész nap, meg még álmában is Jézus Krisztusra bízza magát, őt hallgatja, őt követi. Ez csak a mai világnak a téves gondolata, hogy Jézus Krisztusról mindenki az igazságot mondja el. Mert őt mindenki ugyanúgy ismerheti. Testvérek, Jézus azokat győzi meg, és azok lesznek egyre jobban meggyőzött emberek, Jézus Krisztus személye, egyedül valósága felől, akik engednek neki. Nem olvasunk arról, hogy Jézus elment volna a főpapokhoz, az írástudókhoz, a farizeusokhoz, hogy győzködje őket arról, hogy én élek. A feltámadott Jézus azokat győzi meg, azokat erősíti meg, akik engedtek neki, akik az ő hívására félretették az addigit, az addigi gondolataikat, nézeteiket, elfoglaltságaikat, ott hagyták a hajóikat, a hálókat, ott hagyták a vámszedőasztalt, meg minden egyebet, amivel azzal foglalkoztak, és igent mondtak arra, hogy ezentúl Jézusnak adjanak igazat. Csak ők azok, akik ebben a világban egyre meggyőzöttebb emberek lesznek, és akik ezért a Jézus képét is egyre jobban ismerik. Akik az igazságot is egyre jobban megismerik. Milyen eszköz az, amivel Jézus meggyőzővé tudott lenni egykor az ő tanítványai számára, és amivel meggyőzővé válik számunkra is? Testvérek, amikor elolvastam ezt a történetet, azért tettem, és azért ezt a hosszabb szakaszt olvastam föl, mert ebbe olyan szépen itt van előttünk az, hogy Jézus az ő személyességével győzte meg a tanítványokat. A feltámadás utáni Jézus történeteknek a lényege is ez, a személyesség. Nagyon konkrét és nagyon személyes minden, amiről itt olvasunk. Nagyon konkrét dolog a halfogás, annak a csodája, Péter számonkérése, Péter megbízása, aztán később Péternek a rendreutasítása Jézustól, de a többi evangéliumokra tekintünk, rendkívül személyes dolog Jézus találkozása Tamással, Tamásnak a meggyőzése, vagy annak az Emmausi kettőnek a meggyőzése egy személyes dolog. A személyesség lényege az, hogy én és Jézus vagyunk együtt. Én és a feltámadott Jézus. Majd ez lesz ott a damaszkuszi országúton Saulussal is. Majd Jézusnak ez a személyessége fogja őt megállítani és meggyőzni végül arról, hogy igaz, amit Jézus korai tanítványai hirdetnek. Jézus nem csak bizalmat ébreszt az övéi szívében, testvérek, hogy higgyünk és engedjünk neki, hanem szüntelenül táplálja is ezt, méghozzá pontosan a személyesség által. Azzal, ahogy hozzám jön, azzal, ahogy megbocsájt nekem, azzal, ahogy megszabadít engem, azzal, ahogy meghallgatja az én könyörgésemet, azzal, ahogy megfed engem, azzal, ahogy eligazít és vezet engem. Ezzel a személyességgel, testvérek, Jézus táplálja a mi hitünket, meggyőz egyre jobban bennünket, tisztítja a róla való képünket, az igazságról való látásunkat. A személyesség azt jelenti köztem és Jézus között, hogy ő hozzám, nekem beszél, és engem igazít el. Engem és nem a szomszédot. Engem és nem a férjemet, meg a feleségemet. Olyan sok ember van, akihez Jézus soha nem szól személyesen, de aki elmondja, meg megérti, hogy most Jézus éppen a szomszédomnak, a férjemnek, a gyerekemnek, az unokámnak beszél. Kedves testvéreim, a személyesség nem mindenkié. Nem mindenkié. Akik engednek Jézusnak, azoknak az életében Jézus a személyesség által építi tovább a helyes Jézus képet és Isten képet. Azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy az igaz hívőkkel emiatt a személyesség miatt nem tud mit kezdeni 2000 éve a világ. A személyes meggyőződés miatt. Az igaz hívőket nem lehet ugyanis elbizonyítani, elbizonytalanítani. Nem lehet őket Jézustól elhajtani, mert személyes kapcsolatban vannak az élő és feltámadott Jézussal, nem egy eszmével, nem egy filozófiai áramlattal, hanem egy élő személlyel. És az igaz hívők ezért ebben az értelemben, a szó nemes értelmében hajthatatlanok. A világ ezért gyűlöli a keresztényeket. Mert nem lehet őket divattal, félelemkeltéssel, ezzel-azzal ide-oda hajtani. Nem lehet őket Istentől elhajtani. Végül nézzük meg, mi Jézusnak a célja azzal, hogy meggyőzi a tanítványokat. Az ő személyes megjelenéseinek, amellyel meggyőzi Jézus az ő tanítványait, akiknek kicsit összetört, összekuszálódott a Jézus képe, az a célja Jézusnak, hogy vezesse őket az igazságban. Hogy vezesse őket az igazságban és az igazságban való növekedésben. Mert amikor Jézus Krisztus feltámad, akkor az igazságot teszi mindenki előtt nyilvánvalóvá. Ez pedig az, hogy Isten mindenható, Isten győztes, Isten hatalma megingathatatlan. Ez az igazság. Sem ember, sem a szellemvilág Istent legyőzni nem képes. Ez az igazság. Jézus megjelenésének, személyességének, az ő tanítványai életében az a célja, hogy őket ebben az igazságban nevelje, és egyre jobban növelje. Jézus tanítványának lenni tehát, testvéreim, nem egy statikus állapot. Nem azt jelenti, hogy valamikor gyermekkoromban hallottam Jézusról, és nekem Jézus annyi. Nem azt jelenti, hogy hallottam itt meg ott Jézusról, és nekem Jézus annyi. Jézus tanítványának lenni azt jelenti, hogy őre a hallgatva, vele személyes kapcsolatban léve növekedünk és mélyülünk. Úgy van valahogy ez, mint a gyökérnek és a fa látható részének a viszonya egymáshoz. A látható részt tartja és táplálja a gyökér. Ha a gyökér nem tud erősödni, akkor a természetben így van ez, így teremtette Isten, nem növekszik a föld feletti látható rész sem. Ha meg a gyökér erős, akkor virágzik és virul a lombkorona. A feltámadott Jézusba, a személyébe vetett hitünk, ismeretünk, testvérek, ami gyökerünk. Ha ez nem személyes, vagy ha ez felületes, a hit nem engedelmes, nem kapaszkodik Jézus Krisztusba, mint élőbe, igazba, akkor szánalmas a lombkorona. Az a szánalmas a mi életünk, ahogy a mi keresztjén életünk kinéz. Jézus azért ad annyi információt magáról, azért annyira meggyőző, hogy mi egyre erősebben ő beléje gyökerezzünk. Minden kétség nélkül. Anélkül ugyanis, hogy szív szerint belenne gyökereznénk az élő Jézus Krisztusba, testvérek, nincsen keresztjén élet. Anélkül csak játszunk, mint a színészek a színpadon. Van, akinek jobban sikerül, vannak, akiknek nagyon rosszul sikerül. Aztán, amikor levonulunk a színpadról, ahol nem látnak bennünket, akkor olyanok vagyunk, amilyenek. Ha nincsen ott ez az erős begyökerezésünk Jézus Krisztusba, az ő személyébe, abba, hogy ő él, testvérek, akkor szánalmas az a külső, amit mi keresztjének megélünk és mutatunk ennek a világnak. Szeretném fölhívni a testvérek figyelmét arra, hogy a szív nem pusztán az érzelmeknek a helye. A szív a mi ismeretünknek a helye. A helyes Isten és Jézus ismeretünknek a helye. Ha a tanítványok életében annyi maradt volna Jézus, mint az a 3 év, akkor azt gondolom, hogy már réges-régen nem lenne kereszténység. Ha Jézus csak egy humanista, egy szeretett lánc szervező lett volna, akkor már rég eltűnt volna az ő neve is ebből a világból. Azt gondolom, hogy fontos nekünk ezt az egészet gyökereiben megérteni. A feltámadás előtt Jézus embersége rejtette az ő istenségét, a feltámadás után Jézus istensége rejtette magába az ő emberségét. Fontos ezt látnunk és tudnunk. Fontos tudnunk, hogy ő él. Fontos ezt hinnünk. Nem eszméi által, hanem személyesen. Ezt tudom, tapasztalom és hirdetem. És boldog vagyok, amikor mások, akik ezt velem együtt tudják és tapasztalják, velem együtt hirdetik. Mélyüljünk, testvérek, ebben a mi hitünkben, meggyőződésünkben, mint egykor az ő tanítványai. Életünk olyan, mint a fa lombkoronája. Mindig megmutatja, hogy hol tartunk. A valóságot és az igazságot mutatja meg. Ezért azt kérdezem a prédikáció végén, mindazoktól, akik úgy gondolják, hogy hisznek Jézus Krisztusban, hogy igaz hittel hisznek ő benne, hogy zöldülünk-e már? Zöldülünk és virágzunk-e már, vagy zöldülünk és virágzunk-e még? Ha a mi életünk, ha az egyház képe gyászos, akkor az mindig azt mondja el nekünk, hogy a gyökérrel baj van. És arra hívom a testvéreket, akik talán bajlódnak, hogy mindig vizsgáljuk meg, most is vizsgáljuk meg a gyökereket. Mit hiszünk Jézusról? Hiszünk-e benne, mint élőben, mint feltámadottban? Mennyire személyes a mi hitünk és meggyőződésünk. Hagyjuk, hogy az Úr neveljen és növeljen bennünket meggyőző módon az igazságban. Amen. Kedves testvéreim, mielőtt elcsendesedünk imádságra, a 445. számú dicséretünk első és második versét énekeljük. A 445. számú dicséretünk első és második versét, szólsz hozzám, Istenem. És imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy meggyőzted a te tanítványaidat, és kihoztad őket összetörtségükből, abból a csalódottságukból, amely pusztán abból származott, hogy nem ismertek téged igazán, és nem hittek neked igazán. Köszönjük, hogy az ő tanúság tételük igaz, és nem kell nekünk kételkednünk semmiben, amit számunkra lejegyeztek. Magasztalunk téged azért, hogy akik nem kételkedünk, velük együtt vagyunk meggyőzött emberek, akik hisszük, hogy te élsz, uralkodsz, győztes vagy, akin semmi és senki sem vehet erőt. Magasztalunk téged így, Jézus Krisztus, és köszönjük te neked, hogy te egyre mélyebbre szeretnél bennünket vezetni igazságaidban. Köszönjük te neked megbocsájtott bűnünket, köszönjük neked békességünket, köszönjük neked világosságunkat, reménységünket, amelyet szavad által személyesen munkáltál ki eddig életünkben. Fohászkodunk és könyörgünk te hozzád azért, hogy tedd egyre tökéletesebbé, teljessé, ami rólad alkotott képünket. Támasz egyre nagyobb vágyat a mi szívünkbe a te megismerésedre, a neked való igazat adásra. Egyúttal kérünk téged azokért, akiket elhitettek mindenféle hamis Krisztus képpel. Kérünk azokért, akiknek nincs képük rólad, mint élőről. Könyörüljél meg rajtuk, szólíts meg őket, győzd meg őket. És könyörgünk te hozzád azért, hogy segíts bennünket önvizsgálatunkban is. Bocsásd meg, hogy sokszor játszunk szerepet, miközben a valóságban mégsem bízunk annyira rád magunkat és életünket. Segíts, Úrunk, hogy benned meggyökerezve, élő, viruló fává nőhessen a mi egész életünk, amely már megjelenésével beszél, méghozzá arról, hogy jó helyen gyökerezünk, jó helyről tápláltatunk. Segíts, hogy így hadd hosszassa meg a mi életünk, a te lelkednek gyümölcseit. Kérünk, hogy taníts bennünket tehát személyesen imádkozni, előtted elcsendesedni, megállni, szólj hozzánk személyesen ígéd által, beszélj a mi szívünkre az elkövetkezendő héten, de ezen a napon is. Amen. Az elkövetkezendő percben kiki saját imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Folytassuk könyörgésünket az Úr Jézus Krisztustól tanult ima szavaival. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvéreim! Zárjuk Isten tiszteletünket a már megkezdett 445. számú dicséretünk 4., 5. és 6. versének éneklésével. A 445. dicséretünk 4. verse így kezdődik. Köt még a földi jó, a bűn, a földi örvény.
Éltudom, a proféta
Isten velünk, viszontlátásra, áldás békességet kívánok.